Üzenet arról szólt, hogy lépj be a körbe, a kegyelem körébe. Ugye, hogy nem a teljesítményünkön múlik Isten kegyelme, nem a kuponokon, hogy mennyi kupon tudunk gyűjteni. Emlékeztek erre az üzenetre? Hanem csak el kell fogadni, hogy Isten szeret bennünket, és pont. Ez volt a második üzenet, hogy Isten szeret, pont. Nem azért, mert, nem akkor, ha, hanem csak szeret. Szeret. Aztán a harmadik üzenet az volt, hogy mit tesz a kegyelem. Három dolgot. És aztán múlt héten beszéltünk a következő generációról, a gyerekekről, a fiatalokról. A gyerekszolgálat azért van, hogy a gyerekek ne legyenek akadályozva, vagy találkozzanak Jézussal. Tudod, ha itt van fönn a gyerek, akkor akadályozzuk őt, hogy találkozzon Jézussal. Azért lent van a helyük. Erről beszéltünk, és aztán fiatalokról, hogy be kell fektessünk a következő generációba, és február végén el is indul a kamaszklub újra, 11 éves, azt hiszem, hogy ezt a határt húztuk, hogy 11 és fölötte, 15-16 éves korig itt lent lesz, pingpongasztal, Xbox, meg... Ja, úgyhogy... Túl szép, hogy igaz legyen. Hoztam néhány képet. Mert ugye van jó néhány hely, ahová az ember szeret menni. És az egyik hely, nézzük csak, Gábor. Ez a hely, ahol mi már voltunk a családdal. Ez Horvátországban van. És én azért élveztem, mert vannak medencék. Én állandóan kiütéses leszek a mindenféle élővíztől. Tehát ilyen hólyagok jönnek ki rajtam, és egy hétig vakarozom. Tehát nekem nem élvezett a nyaralás. A Balatonon is két napig élvezem, mikor lemegyünk. És talán a harmadik nap már jönnek ki rajtam a kiütések. Úgyhogy nekem jó az, hogyha ilyen klóros vízbe vagyok, mert abban semmi olyan organizmus nem él meg, ami valamiért kiüt engem. Na mindegy, tehát nagyon szerettük ezt a helyet. El tudjátok érzelni, hogy miért, igaz? Ja, úgyhogy szeretnénk egyszer majd visszajutni, hogyha sikerül. De aztán itt van egy másik hely, ez az álomhely. Ugye álom, ide csak álmodba fogsz eljutni. Én is úgy vagyok vele. Ez a rólam elnevezett sziget. A Bali szigetek. Ezek ilyen luxus házak. Tehát vannak helyek, ahová szeretsz menni, vannak helyek, ahová nagyon el szeretnél menni, aztán vannak helyek, ahová nem akarsz elmenni. Ilyen a következő. Jó, hát ti lehet, hogy akartok. Én nem annyira. Mármint ez így nem rossz. Én jártam más jelni, de kész katasztrófa volt. És talán azért nincsenek jó emlékeim róla. Főleg, amikor Virág meg én együtt sielünk, tehát ilyen is volt már, Gyülis táborban voltunk fönn a hegyekbe, és tehát föltartottuk a síliftet fél napig. Egyszerűen mindig kiestünk belőle. Fölkapaszkodtunk. Te jössz, jó! Na, tehát, hogy borzadály volt, szörnyű volt. Na, úgyhogy én nem akarok kórházba kerülni. Úgyhogy ez egy olyan hely, amit jól néz ki képen. Lehet, hogy te szeretnél oda elmenni, és az előzőre nem szeretnél. Én ide... Ez maradjon nekem képnek. De aztán van a következő... Következő. Szeretnék a mennybe jutni, és nem szeretnék a pokolba jutni. Okay? Tehát vannak helyek, ahol az ember szeretné jutni, és vannak helyek, ahol nem akar jutni az ember. Én a mennybe akarok, a pokolba meg nem akarok menni. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel? Na? Válaszoljatok magatokban. Szerintem a legtöbben a mennybe akarnak jutni. Még akkor is, ha nem biztosak abban, hogy ez most egy valós hely, vagy nem valós hely, vagy a pokol létezik, vagy nem létezik. Az emberek nagy része azt se tudja, hogy milyen lesz ez a hely. De biztos fantasztikus, aztán ennyi. Az biztos, hogy nem tóga lesz, meg felhőnücsörgés, meg pelenkába, meg kis duci angyalokkal. Tehát nem, több lesz, mint amit el tudunk képzelni. És sokkal kreatívabb lesz, mint ez a föld. Istennek a fizimiskája és az, ahogy meg van teremtve. És most nem arra gondolok, hogy nézd ezeket a szép épületeket, hogy kinézel, milyen kreatívak, hanem ha megnézed a természetet, hogy milyen kreatív teremtés. Hogy ettől sokkal több és gazdagabb lesz a mennyi. Mert ezt is Isten készítette, de ezt még mindig készíti számunkra. Oké? Úgyhogy tehát egy sokkal különlegesebb hely lesz, több lesz, mint amit el tudunk képzelni. És ugyanígy fogalmunk sincs arról, hogy milyen hely lesz a pokol. Emlékszem, hányszor beszélgettem különböző emberekkel, a pokol az nagyon jó lesz, emlékszem, a Blaha aluljáróban rendszeresen voltak olyan fickók, sokszor a hajléktalanokkal, amikor beszélgettünk, hát ott lesz a Józsi, meg ott lesz, ott fogunk majd sörözni, meg bulizni, meg ott lesznek a, sok nő lesz majd ott. Nem olyan lesz. Ez az örök szenvedés hely lesz. Tehát olyan, a Biblia ad egy képet róla az evangéliumokban, amikor valaki a szomi halálán van, és a halál az megnyugvás lenne. Oké? Tehát van az a szenvedés a szomjúság miatt, amikor már az ember azt kívánná, hogy inkább meghaljon. Sziasztok! Jó, hogy itt vagytok. Csücs le! Hello! Oké, tehát van az a pillanat, amikor az ember már meg akarna halni, amikor szomi halálán van, és már egy megkönnyebbülés lenne számára, de nem fog soha meghalni. Hanem örökre szenvedi ezt a pillanatot. Tehát ilyesmi a pokol. Hogy örökre szenved. Örökre szenved, és örökre fájdalomban van. Úgyhogy nem buli hely lesz az a hely, mint ahogy sokan elképzelik. És én hiszem azt, hogy a menny és a pokol az valóságos hely. Nem feltétlenül azért, mert a Biblia mondja, hanem azért, mert Jézus mondja. Oké, tehát nem azért, mert egy könyvben benne van, amit szent könyvnek hívnak, hanem mert Jézus mondja. Jézus maga mondja azt, hogy a pokol és a menny valóságos. És mind a kettőről úgy beszélt Jézus, hogy ezek valóságos helyek. Sőt, a pokolról kétszer többet beszélt Jézus, mint a mennyről. Mert Istennek a célja velünk nem az, hogy oda kerüljünk. A poklot azért teremtette Isten, hogy oda Sátán kerüljön az ő démonaival. Nem azért, hogy ember oda menjen. De az ember úgy dönt ebben az életben, hogy ő nem akar Istennel lenni, akkor Isten megtiszteli a szabad akaratát, és megy arra a helyre, ahol nincs. Úgyhogy kérdés. Ki az, akin keresztül eldől, hogy a mennybe vagy a pokolba jut az ember? Ki az a személy, akin keresztül eldől? Na, egy jó vasárnapiskolás válasz. Jézus, de jó, alszik a kisbaba. Na, és tehát Jézus az, akin keresztül eldől, hogy a mennybe jutunk, vagy a pokolba jutunk. Figyeljetek, itt van néhány igevers. Apostolok cselekedetei 4:12. Mert nincs senki másban üdvösség, vagy szabadulás, egyedül csak Jézusban. Az ő neve az egyetlen a világon, amely által az emberek üdvösségre juthatnak. Aztán itt van a másik, János 14:6. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát nem azt mondta, én vagyok egy út, én vagyok egy igazság, én vagyok egy élet, hanem az út, az igazság és az élet. Az atyához csak is rajtam keresztül lehet eljutni. Oké? Tehát nincs más út. Nincs az, hogy több vallás, többféle út megy föl, de mind ugyanahhoz az Istenhez vezet, nem. Egy út van, és az Jézus Krisztus. Egy út. Tehát Jézus ezt tanította. Aztán itt van egy másik izgalmas vers, ezt még ide raktam, Zsidók 9:27-28. Ahogyan el van rendelve, hogy egyszer minden embernek meg kell halnia, azután pedig mindenki ítéletre kerül. Ugyanígy Krisztus is egyszer áldozta fel magát, hogy sokak bűnét magára vállalja, amikor pedig majd másodszor is megjelenik, akkor már nem a bűnök terhét hordozza, hanem azért jön, hogy az üdvösség teljességét hozza azoknak, akik őt várva várják. De inkább az első felére hívnám fel a figyelmet. Ez az a rész, ami arról beszél nekünk, hogy nincs reinkarnáció. Tehát ne keresd az elmúlt évszázadokban az előző életeidet, mert nincs. Az ember egyszer él, és aztán megy Isten elé. Oké? Okay? Tehát itt van, ahogy el van rendelve, egyszer minden embernek meg kell halnia, azután pedig megy Isten elé az ítéletre. Oké? Okay? Tehát nincs olyan, hogy én újra születek valami más formában. Nincs. Egyszer él az ember. Egyszer van lehetőség, mert Jézus egyszer halt meg. Ha újra születhetnénk, akkor Jézus halálának semmi értelme nincsen. És Jézus életének semmi értelme nincsen. Tehát ez a fajta tanítás, hogy újra születünk, ez abszolút mértékben támadja Jézus személyét és munkáját a kereszten. Na, de tovább menve, tehát amit a keresztények előszeretettel tesznek, és tettem én is ezt, hogy a pokolra, vagyis a szép magyar kifejezéssel halálra ijesztjük az embereket. Tehát a pokolra ijesztjük az embereket. És van egy színdarab, amit többször csináltunk Budapesten, a Menny kapuja, Pokollángjai, hogyha emlékeztek rá, lehet, hogy még láttátok is néhányan esetleg Budapesten, vagy más városba, és szerintem ide Szegedre nem jött le. Ez egy olyan színdarab, ami járja Európát, mindig az adott gyülekezet ben lévő emberek, a színészek. Nyilván van egyfajta szerepválogatás, tehát, hogy aki valamit is kicsit konyít hozzá, az szerepeljen. Úgyhogy, és arról szól, hogy különböző élethelyzetekben emberek hová kerülnek, mennybe vagy pokolba, és hogy zállanak le ezek a jelenetek. És hát tényleg ez halálra ijeszti az embert. Tehát, aki egy kicsit józanul van ott, az a végén azt mondja, hogy jó, akkor én a mennybe szeretnék menni. És az, egyébként az is a vége, hogy aki akar, jöjjön ki, és menjen át a menny kapuján. Tehát, és sokan átmennek. Tehát jó lehetett használni arra, hogy megijesszünk embereket. Mert ugye az ember nem akar a pokolba menni, főleg, hogyha jó rá van ijesztve. De egyébként tényleg van félnivaló a pokoltól. De nem beszélhetünk erről állandóan a kereszténységben, hogy ijesztgetni az embereket is. Az üzenetnek ez most a lényege a mai nap, hogy a kegyelem az nem arról szól, hogy megúsztuk a poklot és a mennybe mehetünk, hanem sokkal többről. Tehát nem, a kegyelem nem csak arra adatot, hogy kislisszanok a pokolból és mehetek a mennybe, hanem a kegyelem az sokkal több, sokkal többről szól. Csak gondoljunk bele, hogy ha Isten kegyelme csak annyi lenne, hogy üdvösség, akkor a vereség, a kudarc, az folyamatos lenne az életemben. Miért? Azért, mert van egy ember, aki azt mondja, hogy de hát figyelj már, Balú, én nem csak a mennybe akarok menni, én meg akarok szabadulni a függőségemtől. Mit érek vele itt a földön, a mennybe megyek, ha továbbra is függő vagyok? És rabja vagyok valaminek. Így nem akarok többé élni. Köszi, hogy bejutottál most ezzel a szupcsi imával a mennybe, de még mindig küzdök. És mindenki küzd körülöttem. Vagy nem akarok, oké, szép és jó, hogy a mennybe kerülök, de nem akarok a rossz szokásommal küzdeni. És tudom, hogy helytelen, de nem tudok tőle szabadulni, és egyszerűen csak irányít és rabszolgává tesz. De az a helyzet, hogyha csak a kegyelem arról szólna, hogy a mennybe kerülünk, akkor ezekkel a dolgokkal nem tudnánk megküzdeni. És nem lenne győzelmünk fölötte. Egy megtérő ima nem segít ezeken a dolgokon, egy függőségem, vagy egy rossz szokáson. Egy megtérő ima abban segít, hogyha meghalsz, a mennybe kerülsz. És ebben az esetben, akkor, ha csak tényleg Isten kegyelme arra jó, hogy a mennybe kerüljünk, akkor tényleg az a célunk, hogy minél hamarabb halljunk meg. És akkor vége a kínlódásnak, nem? De Istennek nem ez a célja velünk. Istennek nem ez a célja velünk. Istennek bővölködő élet a célja velünk. És most itt nem a bankszámláról beszélek, hogy bővölködő. Mert a világ tele van bővölködő emberekkel, akiknek nyomorult az életük itt. Ja, úgyhogy tudod, vagy oké, hogy megyek a mennybe, de megkeseredett ember vagyok. Mit csinálják a keserűséggel, vagy a haraggal, vagy a neheszteléssel a szívemben? Tudod, voltál már keserű ember közelében? Nem buli vele az élet. Szörnyű, szörnyű. Tudod, én is könnyen meg tudok keseredni. Vannak olyan mondatok, amiket úgy oda tudnék vágni emberekhez, különböző élethelyzetekben, hogy na, csuhalja. Tudod, de úgy vagyok, hogy Uram, segíts, hogy ne legyek keserű. Uram, segíts, hogy valami más legyen a keserűség helyett a szívemben. De mit tudod, hogyha csak a mennyről szólna az egész, akkor nem lenne semmi reményem arra, hogy minden más változzon, vagy megtapasztaljak egy szabadságot az életemben, vagy a kapcsolataimban, vagy bárhol. Ja, úgyhogy, ha úgy vagy itt, hogy keserű ember vagy, akkor csak tudd, hogy nem kell így élj. Nem kell így élj. Van szabadság belőle. Abszolút van szabadság. Tehát Isten kegyelme miatt nem kell. Nem kell. Na, úgyhogy az a helyzet, hogy Isten kegyelme, és ez a következő mondatunk, Isten kegyelme nem csak a sorsomat, hanem az azonosságomat is megváltoztatja. Tehát nem csak az életem végállomását, hogy menny vagy pokol, határozza meg, mert ez megváltoztatja abszolút, de az azonosságomat is megváltoztatja. Ami abban a pillanatban történik, amikor én utat nyitok Jézusnak a szívemben. Onnantól kezdve egy személy azonossági változás történik. Lehet, hogy nem változol meg gyakorlatilag még, de Isten szemében te megváltoztál. Abszolút új ember lettél. Úgyhogy Isten kegyelme sokkal többet tesz, mint az, hogy kivesz a pokolból, és a mennybe kerülsz. Érted? Mert abban a pillanatban, amikor rábízzuk az életünket, Jézus kerül az életünkbe. Tehát nem csak az, hogy oké, kaptam egy jegyet valahová, hanem Jézus lép be az életembe, amikor rábíztam az életembe. Jézus belép. És ez szó szerint értsétek. Jézus belép az életembe. És az életedbe. Tehát ő ott lesz. Jelen lesz az életedbe. És nem csak az fogja meghatározni, hogy hová kerülsz, hanem az, hogy ki vagy. És hogy kivé válsz innentől kezdve. És ez azt jelenti, hogyha függő vagy, akkor meg fogsz tudni szabadulni. Érted? Meg fog szabadítani a függőségedbe. Hogyha keserű vagy, akkor meg fogsz szabadulni a keserűségettől. Hogyha a múltadnak a fogja vagy, akkor ki tudsz lépni majd belőle, ebből a rabságból, ami kötöz téged már régóta. Oké, mert Jézus teljesen megváltoztat, és teljesen megváltoztatja az azonosságot. Úgyhogy ezért igaz a következő mondatunk, hogy Isten kegyelme nem valami, ami majd áldás lesz a halál utáni életben, hanem hatalommal ruház fel már ebben az életben. Tehát Isten kegyelme nem valami, ami majd áldás lesz egyszer a halál utáni életben, hanem már most hatalmat kapsz, erőt kapsz. Arra, hogy ebben az életben ezt használni tud. És a rendelkezésedre. Oké, tehát Jézus már most megváltoztat mindent az életemben. És erről beszél. Tehát János 10:10-ben azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes, és túláradóan bőséges. Tehát túláradó az, hogy még túl is csordul. Tehát még jut másnak is. Rajtad keresztül. Tehát nem egy befelé fordult, magamról szóló életet ad, hanem egy olyan élet lesz, amiből más is fog kapni, más is fog erőt kapni. Ja, úgyhogy hihetetlen ez a forrás, és erről akarok nektek beszélni, hogy a kegyelem az hogyan ruház fel bennünket, hogy éljük ezt az életet már most. És ehhez oda fogunk lapozni a Bibliában János 5. fejezetéhez, János evangéliumában az 5. fejezethez, az első vershez. Itt van egy hihetetlen jó történet, fantasztikus. Sokáig nem értettem, el kellett teljen 20 év, hogy lássam ennek a jelentőségét. Mert én tanítottam ezt már úgy, hogy 3 éve voltam keresztény, és már tanítottam a bibliaiskolába is, és akkor még ilyen kis naív voltam. Elméleti tudásom volt. És majd elmondom, hogy miért döbbentett meg ennek a történetnek ma a ténye. Oké, tehát János evangéliuma, 5. fejezet, 1. vers. Szóval, ezek után egy ünnep következett, amelyre a judeák felszoktak menni Jeruzsálembe, és Jézus is felment. Oké, csak egy kis történelmi háttér. Tehát 7 ünnep volt évente Izraelben és Jeruzsálemben. Erre a 7 ünnepre mindig mentek a zsidók, vonultak Jeruzsálembe, ott akartak lenni, és ezek az ünnepek, ez nem olyan, hogy himi-humi, hanem fesztivál. Fesztivál. Tehát a zsidók tudnak bulizni, tehát szó szerint napokon keresztül tartó bulizás, fesztivál. És tudod, ünnep, különböző témájuk voltak ezeknek az ünnepeknek, de mindegyik Istenről szólt. Összejöttek, hogy ünnepeljék Isten nagyságát, ünnepeljék Isten gondoskodását, hogy ünnepeljék Isten jóságát, hogy ünnepeljék Isten kegyelmét, hogy ünnepeljék Istennek a védelmét. Tehát ezért jöttek össze, hogy ünnepeljék. Ünnepeljék Istent, azt, aki ő. És ezt szeretném egyébként én is a híd közösségnek, hogy jöjjünk össze, és amikor összejövünk, ez ünneplés legyen. Hogy ezért jók ezek a dalok, ezért jó az, hogy kicsit hangosabb a megszokottnál, ezért jó, hogy nem kell annyira halld a saját hangodat, főleg nem a szomszédodét, csak hogy ne zavarjon, és tehát kicsit el tudsz feledkezni arról, hogy mi van kint, hogy mi volt a héten, csak elfeledkezni, és arra gondolni, hogy Isten jó, Isten hatalmas, Isten gondoskodik, Isten a védelmünk, Isten tényleg neki semmi nem lehetetlen, és egy pár perccel elfeledkezni erről, és beleadni apait, anyait. Ünnepelni. Nem félni attól, hogy ki mit hall, vagy ki mit lát, hanem csak Istennek odaadni önmagadat. És ezt szeretném, hogy egy ilyen hely legyünk, és hogy bátran tegyük ezt, hogy az ünneplés hely legyünk. Figyeljetek a gyülekezetnek, nem, sokkal inkább a győztes csapat öltözőjéhez kell hasonlítani, és nem a vesztes csapat öltözőjéhez. A vesztes csapat öltözője. Voltam már sok ilyen gyülekezetben. De nem, nekünk a győztes csapat öltözőjéhez kell hasonlítanunk. Oké, mert a győztes csapatban vagyunk. És van egy győztes Jézusunk. Ja, úgyhogy bőven van okunk arra, hogy ünnepeljünk. Bőven. Azért, aki ő és amit tett, személyesen értünk a kereszten. Ja, úgyhogy azt meg ne próbáld megmagyarázni nekem, hogy nem tett érted még Isten semmit, mert komolyan mondom, összecsinálom magam. Ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy Isten ne tett volna érted valamit. Egy kicsit mesélsz az életedről, akkor meg tudom mutatni, hogy mit tett Isten, érted? Ha esetleg te nem láttad. Mert Isten mindenkiért tett, még akkor is, ha még nem is adtad oda az életed neki. Az ő új lenyomata, az ő érintése ott van benne az életedben. És lehet, hogy valamelyikünk tud segíteni abban, hogy megmutassuk neked ezt. Ja. És ha kíváncsi vagy erre, akkor kérdezz meg valamelyikünket, hogy beszélgessünk. Ja, úgyhogy második vers. Jeruzsálemben, a Jukapunál van egy Betesda nevű vízgyűjtő medence, amelyet 5 oszlopcsarnok vesz körül. Tök jó leírás. Egyébként azért jók ezek a leírások, és nem véletlenül tette bele Isten ilyen részletessége. Persze ezt János írta, de Isten ihletése alapján, mert így tudják megtalálni ma az archeológusok. Így szépen egyre több bizonyíték van arra, hogy a Biblia szóról szóra igaz. Oké, mert pontos leírások vannak benne. Azt mondja a 3. vers, itt nagyon sok, nem tudjuk mennyi, de nagyon sok, beteg feküdt. vakok, sánták és bénák. És aztán ez a dőlbetűs rész, ez nincs benne minden Bibliában. Oké? Akik mind arra vártak, hogy megmozduljon a víz. Eznek majd jelentősége lesz, hogy mindjárt mondom miért. És tehát ott vannak ezek az emberek, nem tudjuk mennyi, de sok beteg fekszik ott a medence mellett. És ez a medence, voltunk ott most, mikor össze voltunk Izraelbe, Jeruzsálembe, és ez közel van a templomhoz. És ez a medence volt az, ahol általában minden ember megfordult, aki ment ezekre a fesztiválokra. És megmosakodtak, meg mit tudom én, tehát fontos volt a tisztálkodás, főleg az ünnepekkor, és ezek a medencék ezt a célt is szolgálták, és bárki, aki ünnepelni jött Jeruzsálembe, ünnepelni Isten nagyságát, jóságát, védelmét, gondoskodását, hatalmát, ez mind ott megfordult. És látták ezeket az embereket, hogy ott fekszenek. De ez fordítva is igaz. Ezek a beteg emberek meg látták, hogy jönnek a bulizós emberek. És tudták ezek a beteg emberek, hogy most ünneplés lesz. De nagyon nehezen hitték el azt, hogy most nekik, mi is itt vagyunk Jeruzsálembe, itt fekszünk a medence partján, de nekünk mi okunk van ünnepelni. Ti marha jól érzitek magatokat, mi pedig itt fekszünk, mit mond, vakok, sánták, bénák. Tehát hogyan ünnepeljünk, mikor mi vakok, bénák, meg sánták vagyunk? Mi mit ünnepeljünk? Oké, és sokan azért nem tudnak ünnepelni a gyülekezetben akár, mert vakok, bénák és sánták. És süketek. Tudod, biztos, hogy voltál már így, hogy nem tudok énekelni a körülményem miatt. Tudod, szép ez a dal, meg jó ez a dal, de nem tudok se örülni, se tapsolni, se énekelni, mert el vagyok kámpicsorodva. Sőt, ezek itt, akik itt tapsikolnak, meg énekelnek körülöttem, ezek idegesítenek most. Meg zavarnak. Meg ki vagyok akadva. És nem érted, hogy most az Úr öröme most itt nekik megy, nekem nem. Ez azért van, mert vak vagy, béna vagy, sánta vagy. Vak például. Mit jelent ez, hogy vak? Azt jelenti például, hogy Isten érted, benned, rajtad keresztül akar munkálkodni. Oké? És ezt úgy teszi Isten, hogy magokat ültet el benned. De ezeknek a magoknak ki kell kelniük. Ezeknek a magoknak időre van szükségük. Tehát ha megnézed az Új Szövetséget, rengeteg mezőgazdasági példázat van benne. Ezért a mai modern embernek az, hogy várni, meg öntözni, és türelmesen várni, és nem látom az eredményt még, mert annak be kell érnie, az elképzelhetetlen. És felháborító. És ezért nem látja, de közben már van ott élet a földön, nem látja, hát a franc bele is ott hagyja. És nem fog kikelni. Pedig mellett, hogy az élet is elindult, de föladta, és újból visszatért a régi kerékvágásba. De azoknak az embereknek, vagy a tanyán élő mai embernek, aki tisztában van ezekkel a dolgokkal, neki nem furcsa elképzelés az, hogy várni. Türelmesen várni. Míg a dolgok beérnek. Eljön az ideje annak a növénynek. És amikor Isten munkálkodik bennünk, értünk, és rajtunk keresztül, akkor ugyanilyen magokat ültet el, és annak be kell érnie. És ezt mondom vakságnak, hogy még nem látjuk az eredményét. De nem szabad feladnunk. Nem arra kell nézni, hogy nem látom az eredményét, pedig már meghoztam a jó döntést, már elindultam a jobb úton, töttörö-töttörö-le, de hát nem látom még. Azért, mert be kell annak érnie. És majd szépen el fog az indulni. De ne add fel. És ez a vakság. Tehát ne hagyd azt, hogy azért, mert nem látsz semmit. Az megrabolja az örömet a szívedben. Oké, a bénaság. Tehát, hogy nem tudsz előre haladni Krisztussal. Le vagy bénulva. Mert amikor lépni egyet ő vele, valahogy mindig visszaesel ugyanabba a bűnbe. Tudod? Hogyan? Hát úgy, hogy megígéred, hogy nem teszed, ezt aztán jövő héten megteszed. Azt hiszem, tudjuk, hogy hogy működik ez. És de az a helyzet, hogy meg vagyunk bénulva, mert félünk, hogyha változtatunk az életünkön, akkor elveszítjük azt a szemét, azt a szemét, azt a dolgot, és amazt a dolgot. És ezért nem merjük meghozni ezt a döntést. Vagy a szívünkben meghozzuk azt a döntést, de amikor gyakorlatba bele kéne állni, nem tesszük meg. És visszaesünk. Visszaesünk. Ez a bénaság, hogy nem tudunk előre haladni. Mert félünk, hogy veszítünk valamit. Azt gondoljuk, hogy a Krisztus követés ez valami alacsonyabb szintre jövő élet. Nem. A Krisztus követés ez egy magasabb szintű élet lesz. Na, de figyeljetek. Negyedik vers. Látjátok a Bibliátokban a negyedik verset? Nincs benne. Tényleg nincs benne. A Bibliákban nincs benne a negyedik vers. Az én nem voltam rossz matekból, bár a gimi első osztályban meghúztak, de aztán négyesre javítottam, utána meg kirúgtak. Így lettem hajós. Na, de hogy a negyedik vers nincs benne. Csak néhány Bibliában van benne, ez a negyedik vers. Oké, hogy végződött a harmadik? Gábor, menjünk vissza. Mert ez sem szokott benne lenni, ez még oda tartozik egyébként. Tehát ennyi, hogy itt nagyon sok beteg feküdt, vagok, sántak és bének, akik mind arra vártak, hogy megmozduljon a víz. Menjünk tovább. Időnként ugyanis leszállt a tóra az Úr angyala, felkavarta a vizet, és aki ilyenkor elsőként lépett a tóba, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett. Ez volt a mendemonda. De hát mi nem? Tehát miért hagyják ki? Hát ez fontos, nem? Ezek a betegek ott fekszenek, és tehát, ha annyira fontos, akkor miért nincs benne a többi evangéliumban is egyébként? Mert a többi evangéliumban nincs benne. Tehát a Mátéban, a Márkban és a Lukásban ez nincs benne. És elárulom nektek miért. Azért nem tették bele, meg azért hagyják ezt ki, mert ez a Betesda tava, vagy medencéje, ez egy betegeket lehúzó hely volt. Ez a sztori, hogy leszállt az Úr angyala, felkavarta a vizet, és aki elsőként lépett a tóba, az meggyógyult, ez kamu volt. Ez kamu volt. A rómaiaknál megvolt a technológia, cseréljék a vizet a medencékbe. Oké, tehát a vízrendszer, a vízhálózat az tökéletesen működött. És ezeket is a víz alatti csöveken cserélték a vizet, ugye mivel mosakodásra használták ezeket a városon belül medencéket, tehát bekoszolódott, cserélték. Amikor cserélték, jött be a tiszta víz, a rossz vizet meg elvezették. Akkor mozgott a víz. Tehát ez lehetett látni, tehát ilyen mozdult a víz. És ráfogták, hogy ez azért, mert az Úr angyala jött. Ez csak a vízcsere volt. Fizetni kellett ezeknek a betegeknek azért, hogy ott feküdhessenek. És minél többet fizettél, annál közelebb feküdhettél a medencéhez. Bizony. Bizony. Egy ilyen hely volt. Sőt, műgyógyulásokat is szerveztek. De mi volt ennek a célja? Hogy ott tartsák a betegeket a medence körül. Hogy egy hamis reményt kapjanak. Hogy legyen egy olyan remény bennük, hogy hát nem megyek el, mert mi van, ha én vagyok a következő. Tehát csak tartották benne azt, hogy csak el ne menjek innen, mert ez talán még erre van itt esélyem, hogy meggyógyuljak. És ugyanezt teszi velünk a világ is. Hamis reményeket ad nekünk. Amik időlegesen lehet, hogy működnek, vagy úgy tűnik, hogy működik, vagy úgy tűnik, hogy valakinél működött, de csak egy picit. Vagy csak egy ideig. És aztán sokkal nagyobb ára volt. Úgyhogy, ja, durva. Durva. Engem is megdöbbentett a dolog, amikor olvastam. De ez a helyzet. Hogy ez egy hazugság. Hogy emberek elhisznek hazugságokat. És tudod, a világ nem tud megszabadítani minket. Jézus meg tud szabadítani. De a világ az ott tart maga körül. Fizess. Fizess. Sőt, megkötöz. Ja. Egyik nagy hazugság az, hogy majd jobb lesz. Na, majd jobb lesz. Ja. Tudod mikor. Ez igaz a medence partján ülőknek? A sztoriba? Az idő segített nekik ott a medence partján? Semmi. Tehát ugyanennyit segít ma az embernek az, hogy majd jobb lesz. Ötödik vers volt közöttük. Csak ennyit a majd jobb leszről. Az ötödik vers. Figyelj. Volt közöttük egy férfi, aki már 38 éve szenvedett. Majd jobb lesz. Aki tehát 38 éve szenvedett valamilyen betegségben. Őrület. Tehát gondolj bele, 38 év. Évente 7 fesztivál, kiszámoltam, 266-szor nézte végig, hogy mentek ünnepelni. 266-szor nézte végig. Ünneplik Isten jóságát, hűségét, nagyságát, gondoskodását. És ő nem tudott ünnepelni 38 éven át. Csak nézte, hogy hogy ünnepelnek ott. És kitartott egy olyan remény mellett, ami nem segített rajta. De kitartott. Döbbenet. És egy olyan remény, ami nem is segíthet rajta. De mégis ott volt. Mekkora szemétség lenne oda menni hozzá. Figyelj már. Ha imádkozod ezt az imát, akkor mehetsz a mennybe. És csak ennyi lenne. Ja, kösz. Kösz. És én csináltam ezt másokkal, évekkel ezelőtt. Komoly problémák voltak, azt én arra beszéltem, hogy mehetsz a mennybe. Az ő kérdése meg az volt, hogy de mi van a mostan? Mi van a mostan? Jézus tudna nekem segíteni most? Ja. Isten kegyelme képes most csinálni velem valamit? És igen, képes. Képes. De ami nagyon tetszik az egészben, hogy ugye azt mondta, hogy nagyon sok beteg volt ott, de itt egyről beszél a sok közül. Egyről beszél. Azt mondja, a hatodik vers, Jézus látta, hogy ott fekszik, és tudta, hogy milyen régóta beteg. Megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? Elképesztő. Tehát nagy sokaság volt ott. De Jézus csak egyhez ment oda. Csak érzékeld ennek a fontosságát. Mert végülis rendbe rakhatta volna az egész placot. Hé, gyerekek, mindenki jöjjön ide! De nem ezt csinálta, nem? Tudod, ups, tudod, sok beteg. Bocsi, jaj, menj már arrébb. Akarsz-e meggyógyulni? Tehát egyhez ment oda. Miért fontos ez? Azért, mert lehet, hogy itt vagy, és küzdesz a függőségeddel, küzdesz a rossz szokásaiddal, a keserűségeddel, a múltaddal, a haragoddal, és 7 milliárd ember közül te ma itt ülsz, ahol Isten azt mondja neked, hogy akarsz-e meggyógyulni. Csak érezd a megtiszteltetést ma. 7 milliárd ember közül ma ezt az üzenetet hallod. Hogy Jézus a sok beteg közül hozzád jön ma. És azt mondja, hogy akarsz-e meggyógyulni. Vagy így akarsz-e maradni. De ez a helyzet, hogy nem kell, hogy így maradj többé. Mert meggyógyulhatsz. És elmondom, hogy miért rendhagyó nekem ez a történet most 20 év után a kereszténységben. Az elején, a kereszténységem elején ez furcsának tűnt ez a kérdés. Akarsz-e meg? Ja, persze, hogy akarok. Ilyen hülye kérdést, Jézus. De most 2 évtized elmúltával megértettem, hogy miért fontos ez a kérdés. Gyerekek, azért, mert emberek nem akarnak jobban lenni. Nem akarnak jobban lenni. Jó nekük a kakiukban matatni. Jó nekik ott maradni. Inkább maradnak benne, mint hogy kijöjjenek. Ezt látom. Ezt látom. Ó, én el tudok bánni vele, nem uralja az életem. Figyelj, néhányan annyira szeretik a bűnüket, és elhitték a nagy hazugságot, hogy Jézus követni, ez egy alacsonyabb rendű szint. Nem, ez egy magasabb rendű szint. De ezért nem akarnak szakítani a bűnökkel. Tudod, akár a mi gyülekezetünkben ott vagy, kínlódsz magaddal, az érzelmeiddel, a férjeddel, a feleségeddel, a haragoddal, a nehezteléseddel, a meg nem bocsátásoddal, az egész világgal, Istennel küzdesz. És eszed ágában nincs eljönni a gyógyuláshoz vezető út alkalomra szerdánként, pedig el tudnál jönni. Figyelj, nem károsztatni akarlak, kijavítani. És a kijavítás az örömhez fog vinni, hogyha hallgatsz rá. Persze lehet, hogy nem tudsz eljönni. Nem erről beszélek, de te tudod, hogy ha rólad beszélek. Most nincs konkrétan egy név sem a szívemben ezzel kapcsolatosan, nem erről beszélek. De mi az a sok kifogás, ami miatt azt mondod, hogy nem jössz el, vagy nem érsz rá? Mikor a kettőt habcizol, már ott ülsz az orvosnál. De 20 éve nyomorék vagy a lelkedben. És ezzel meg nem csinálsz semmit. Oké, tehát ócska kifogások. Igen, őszintének kell lenni. Így ilyen alkalmon őszintének kell lenni, mert beszélgetünk. Férfiak külön, nők külön, természetesen. Őszintének kell, szembe kell nézni a dolgokat, igen. De ezzel jár. A gyógyuláshoz vezető út, az egy folyamat. És idő kell hozzá. Ó, nehogy már megmond nekem, hogy mit tegyek a házasságomban, vagy a párkapcsolatomban. Ja, ezt addig mondod, amíg szét nem hullik. Ha addig vársz. Meg nem mondd már, hogy neveljem a gyerekem. Mondod addig, amíg a gyerek meg nem őrül. Hogy tudod, ne beszélj már nekem a szexről, amíg bántalmazásért, vagy fájdalmat, vagy szívösszetörést nem kapsz. Vagy csalódásod nem lesz, mert belementél. Házasságon kívül. És sérülést kaptál. Tehát, tudod, emberek nem akarnak jobban lenni, de Krisztusban jobban tudsz lenni. Krisztusban jobban tudsz lenni. És aktuálisabb ez a kérdés ma itt köztünk, mint bármikor. Ja. És egy 7. vers az így felelt, Uram, nincs senki, aki segítene rajtam, és bevinne a medencébe, amikor a víz felkavarodik. Mire odaérek, mindig valaki más lép be előttem. Tehát, elhitt egy hazugságot, ott ült már 38 éve, 2, Jézusnak hozza a kifogásokat. Jézusnak nyomja a kifogásokat. Oké? Okay. Tehát Jézus, aki mindent tud róla, csinyát, binyát, a lelkének minden zőrenését ismeri, megmagyarázza, hogy neki miért nincs arra szükség, vagy miért nem megy az, amire Jézus hívja őt. Hát ugyanezt csináljuk mi is, komolyan. Tehát csak hozzuk a kifogásokat. Az egyik kifogás, én már csak ilyen vagyok. Körülbelül rómat kapok tőle. Akarsz jobban lenni? Ha, igen, de én már csak ilyen vagyok. Oké, ezek általában a haragos férfiak. Ja, tehát én már csak ilyen vagyok. Apám is ilyen volt. És az akkor rendben volt? Élvezted, nem, hogy apád is ilyen volt? Nem, akkor megfogadtad, hogy te a büdös életben nem akarsz élni, ma meg ilyen vagy. Gratulálok. És akkor azt mondod, hogy én már csak ilyen vagyok. Na, gratulálok. Jó kifogás. Ügyes vagy. Ja. Tehát gondolj bele ezzel a kifogással. Tehát itt vagy az Isten tiszteleten, jól érzel, iszol egy kávét a végén, kimész, aztán valami béna sofőr ott a parkoló részen, keresztül megy a lábadon. Gyorsan odaszalad valaki egy jövő, hogy minden rendben van, persze, majd jobb lesz. Tehát mész be másnap a munkahelyedre, mint Frankenstein, mész, szólnak a kollégák, figyelj már, Balú, hát ott lóg ki egy csont a lábadból, nem zavar? Oh, persze, rendben van, majd jobb lesz. Én már csak ilyen vagyok, tudod. 20 év múlva ugyanez. Még mindig így jársz. És lóg ki a csont a lábadból. Tehát, komolyan. Nem mondod erre az ember, ez ügy észnél van. Nem? Tehát egy épesző ember. Nem. Tehát, tényleg nem értem, hogyha fizikai szükségben szenvedünk, elmegyünk az orvoshoz. Ha lelki és szellemi problémáink vannak, akkor meg kifogásokat hozunk. Nem. Lehet, hogy ilyen vagy, de Jézus nem akarja, hogy ilyen maradj. Nincs ez a probléma, hogy ilyen vagy, de Jézus meg tud változtatni. Mert nagyobb tervei vannak nálad, hogy annál, hogy 38 évig ott ülj egy hamis várakozással valahol. És odaadd az életet 38 évig valaminek, ami soha nem is fog változtatni rajta. Másik kifogás. Így születtem. Szuper. Örülünk neki. Ezzel már nem szoktam vitatkozni. Pontosan. Így születtél, így van. De ezt kifogásnak hozni? Kérdés. Úgy születtél, hogy bepisiltél a gatyádba? Kiskorodba? Úgy születtél, nem? Na, tehát mi lenne, ha most itt ülsz a székben, és csak úgy elengednéd? És a másik így rád néz, hogy Isten, ez úgy csinál. Ha, így születtem. Hát értelmes kifogás? Komolyan. Nem, hát eddigre már ki kellett volna nőnöd, nem? Tehát én is születtem dolgokkal, nyilván a tinédzser korunkban, ugye minden fiúnak a született képessége jön, hogy minden csinos nővel szexelni tudjon. Tehát ez volt az egészséges fiúknak ez volt a célja a tesztoszteronnal telt időszakában, fiatal korában. Oké, tehát ezt szoktam mondani, hogy még az egérjukról is az jutott eszébe. Tehát, tehát egyszerűen csak ilyenek a fiatal férfiak, vagy tinédzserek, és tudod, tehát így születtem. Mondjuk azt mondanám, hogy oké. Okay. Nem mondanám. Tegyük fel, a jövő héten én lefeküdnék 4 nővel. Ott van a feleségem, ott van a családom, de lefekszem 4 nővel. És ti is tudtok róla. És szembesítetek, hogy hát ez Balukám, ez nem kóser így. Meg a pásztor Csabáik is, meg a vének is, a pulcicában, hogy hát Balukám, ez így nem, ez bűn. Ezzel diszkvalifikálod magad. És tudod, tönkre fogod tenni az életed, meg a családod életed. Hát, mi bajotok van? Hát én így születtem. Ja, jó van akkor. És akkor le van rendezve. Tehát nem jogos. Nem jogos. És tudnék még számtalan példát adni erre. Tehát, hogy igen, bűnösen születtünk, de Krisztusban újjá születtünk. Érted? Bűnösen születtünk, de Krisztusban újjá születtünk. Ezt kell felfogjuk végre, hogy újjá születtünk, egy új életünk van. Jézus Krisztusban egy vadonatúj életünk. Újjászülettünk. 2 Korintus 5:17. Újjászülettem. Új életem van, a régi elmúlt. És a bűnnek többé már nem kell, hogy irányítson engem. Aztán a harmadik hülye kifogás. Nem tudok változni. Nincs remény számomra. Szerinted a fickó reménytelen volt ott a medencénél? Abszolút. Abszolút. Totálisan. Semmi remény. Semmi nem fog változni. Ez már 38 év, ez már eléggé aláírta ezt a konklúziót, hogy itt már semmi nem fog változni. Sok mindent ígérgettek neki. De figyeljetek, abban a pillanatban megfordult a dolog, amint Jézus szólt hozzá. Tehát csak egy beszélgetés kellett Jézussal. 38 évig ott volt egy tónál, vagy egy medencénél. 38 év múlva beszélgetett egyet Jézussal. És megtörtént a változás. És ez döbbenetes. Döbbenetes. A Jézussal való beszélgetés, az sok mindent megváltoztat. Ja. Úgyhogy függsz valamitől, vagy valakitől, vagy kínlódsz, azt mondod, hogy le tudok állni bármikor, és változni próbálsz, és próbálod a körülötted lévő világnak bebizonyítani az új verziódat, hogy most sikerült, és megcsináltam, és megmutatom. De gyerekek, senkinek nincs szüksége az új verziódra. A javított változatodra. Nincs szüksége. Nincs. Te egy új ember vagy. Egy vadonatúj ember vagy. Nem egy felújított, egy generálozott, a régi feljavítva, hanem a régi meghalt, és egy vadonatúj ember vagy. Ha Krisztusban vagy. És ez fantasztikus igazság. Hogyha Krisztus bennünk van, képesek leszünk változni. Képesek leszünk. És el fogunk tudni fordulni bármitől, amit az ellenség hozzánk hajít az életben. Erre képes Isten kegyelme. Sokkal több, mint a menny. Sokkal több, mint az, hogy a mennybe megyünk. Igen, nem tudok változni. De Jézus Krisztus képes engem megváltoztatni. És beleléphetek egy új életbe, ahol győzelemben élhetek. Egy abszolút 100%-os győzelembe a sok kudarcaért. Nem jobban hangzik ez, mint az, hogy ha elimádkozod ezt, akkor nem mész a pokolba. Ez a teljes evangélium. Nem az, hogy menj vagy pokol. És az evangélium majd segít, hogy megszabadulj. Egyiktől, hogy bekerülj a másikba. Ja. Úgyhogy ekkor Jézus azt mondta neki, 8. vers, kelj fel, fogd a hordágyadat, és menj haza. Kelj fel. Fogd a hordágyadat, és menj haza. És sokan azt gondolják, csak lássátok, hogy van ott felkiáltója. Azt gondolják sokan Jézusról, hogy jól fésült, mindig tiszta, klepetusba járt, és állandóan könycsepp hullott ki a szeméből, és ilyen buzis fickó. Komolyan, hát a képek is úgy ábrázolják ötszeren. Ha nem támadt volna föl, azt mondanám, hogy forog a sírjába. Tehát, hogy ha látod, hogy hogy ábrázolják. De, hogy nem. Jézus látta, hogy mi van ebben az emberben, és azt mondta, hogy na jó, elég volt. Vége a himi-huminak. Kelj csak föl. Háromszoros felszólító mód van ott. Kelj fel, fogd, és menj. Nem lacafacázik. Azt mondja, keljél föl, ne szórakozzál. Fogd a hordágyadat, és menjél. Hagyd abba a siránkozást, hagyd abba a kifogásokat, csak csináld. Csak csináld. És tudod, miért vagy itt ma? Azért, mert Jézus azt mondja neked, hogy kelj fel. Kelj fel. Gyerünk, kelj fel. Kelj fel. Eddig így éltél, és hagyd abba. Kelj fel. Nem kell többé így élni. Kelj fel a függőségedből, kelj fel a házassági problémádból, kelj fel a rossz szokásaidból, a meg nem bocsátásaidból. Figyeljetek, nem azok vagytok, amiket tettetek. Nem az vagy, amit tettél. Nem az vagy. És nem csak azt mondja, hogy kelj fel, hanem azt mondja, hogy fogd a hordágyadat. Ami azt jelenti, hogy neked is részt kell venni a folyamatban. Elegem van abból a kereszténységből, ahol majd az Úr, én csak hallgatom, és majd ő elvégzi. Jövel, Uram, várok, én várok az Úrra. Majdnem mondtam valamit. Nekem is van részem a folyamatban. Fogd a hordágyadat. Isten kegyelme ebben a versben az eleje. Jézus szólt hozzá. Hogy Jézus szólt hozzá. Ahhoz az egy emberhez szólt. Jézus ma szól a szívedhez. Jézus ma szól az életedbe. Mai nap, mai reggel. Úgyhogy ha úgy érzed, hogy Isten szelleme szól hozzád, és ezt a bizonyos dolgot le kell tegyed. Ez lehet, hogy szokás, Ez lehet, hogy egy függőség, lehet, hogy egy neheztelés emberekre, vagy egy helyzetre, vagy bármi. Figyeljetek, ez nem károsztatás. Ez kijavítás, ezt úgy hívják. Jézus ma kijavít bennünket. Azért, hogy újra az öröm útjára tudjunk lépni. Én örülök, amikor kijavítanak. Mert tudom, hogy akkor visszakerültem a jó útra, aminek öröm lesz a vége. És nem haladok tovább a pusztulás útján. Úgyhogy azt mondja, kelj fel és fogd az ágyadat. Fogd az ágyadat. És azt mondja, hogy aztán, hogy menj. Menj haza, vagy menj ünnepelni. Menj. Mert magányosan ezt az egészet nem lehet csinálni. Csak közösségben. Menj közösségbe. Menj a tieidhez. Legyen közösséged. Tehát szükséged van emberekre, akik szeretnek. Szükséged van emberekre, akik bátorítanak, akik kihívnak. Akik akár ki is javítanak, hogyha közel álló hozzá. Tudod, akikkel együtt lehet ünnepelni. Ezért szeretem ezt a hitközösséget, mert egy olyan csapat vagyunk, akik együtt tudunk ünnepelni. Ja, és szeretnénk veled ünnepelni. És aztán figyelj, kimondta ezeket a szavakat, és 9. vers, a férfi azonnal meggyógyult. Felkelt, fogta hordját és elment. Tehát amint kimondta a szavakat, fickó meggyógyult. Mert Isten beszéde szólt hozzá. Hiszed-e, hogy ez ma megtörtént? A te életedben. Hiszed-e? Hiszed-e? Sokszor fizikai csodát várunk, de mi van a szellemi csodával? A szellemi dolgok kötnek meg bennünket. Sokszor, ha a fizikai dolgok rendbe kerülnének az életünkbe, nem lennél előrébb. Azt gondolod, hogy igen, de nem lenni előrébb. És azt mondja, a férfi azonnal meggyógyult, felkelt, fogta a hordágyát, és elment. És elment. Tehát amikor találkozol Jézussal, meghallod a hangját, mert szól hozzád. Elfogadod azt, amit mond. Akkor engedelmességben fogod folytatni. Mert azt mondta, kelj fel, fogd a hordágyad, és menj. Ő felkelt, megtette az első lépést, aztán megtette a másodikat, amit mondott, fogta a hordágyát, tehát nem elment táncolni, meg belögdösni brahiból a többieket a vízbe, meg mit tudom, vagy elszaladt bulizni, hanem fogta a hordágyát, és ment. Tehát végigcsinálta azt, amit Jézus mondott. Engedelmességben. Ja, úgyhogy mi itt a hit közösségben arra törekszünk, hogy mindegy, hogy hol állunk, de hogy szeretnénk azt, hogy mindenki hallja Jézusnak a hangját. És szeretnénk mindent elkövetni ennek érdekében, hogy emberek hallhassák Jézus hangját. Úgyhogy szeretnélek hívni benneteket arra, az első lépésre, hogy kelj fel. Jó? Úgyhogy keljünk fel, álljunk fel. Álljunk fel most van az Isten tiszteletnek a vége, és csak lássuk meg, hogy Isten mozdulni fog, jó? Tehát imádkozzunk, mert Isten itt van, és sokaknak azt mondja ma, hogy kelj fel, fogd az ágyad és menj. Sokaknak azt mondja, hogy itt az idő, hogy elengedd a múltadat. Itt az idő, hogy elengedd ezt a kapcsolatot. Itt az idő, hogy elengedd ezeket a sérüléseket. Itt az idő, hogy elengedd ezt a függőséget. Itt az idő, hogy gyere hozzám. Lehet, hogy meg vagy térve, megvan a jegyed a mennybe, de nem tudsz kitörni a bűnkötelékéből. Hidd el, hogy Jézus meg tudja tenni ezt, érted? És benned. Úgyhogy kelj fel. Kelj fel. Ez az első lépés. És köszönjük, atyánk. Imádkozom mindenkiért ebben a teremben. Mindenkiért. Mindazokért, akik meg vannak kötözve bármilyen rossz szokással, bármilyen függőséggel, bármilyen meg nem bocsátással, nehezteléssel, békétlenséggel, haraggal. Imádkozom minden párért, házas párért, akik küzdenek, azokért, akik a múltjukkal vannak elfoglalva, a múltnak a fogjai, azokért, akik nem tudnak megbocsátani, azokért, akiknek bocsánatot kellene kérniük. Csak szólj hozzájuk, Uram. Kelj fel, vedd fel az ágyad, és menj. Hát Jézus, benned van reménység. És te bővölködő életet akarsz adni mindannyiunknak. Úgyhogy most minden szembe van csukva. És hogyha úgy érzed, hogy Jézus szólt ma hozzád, akkor tégy egy hitbeli lépést azzal, nem látja ezt senki, hogy fölteszed a kezed. Lehet, hogy küzdesz, lehet, hogy pornográfiával küzdesz, lehet, hogy aggodalmaskodással küzdesz, lehet, hogy félelmekkel küzdesz, depresszióval, kételkedéssel, de Jézus azt mondja neked, hogy kelj fel, fogd az ágyad, és menj. Akarsz-e meggyógyulni? Akkor kelj fel, fogd az ágyad, és menj. És a gyógyulásnak a folyamata el tud indulni ma. Úgyhogy Istenem, köszönjük. Nincs nagyobb nálad. Nincs hatalmasabb nálad. Neked semmi nem lehetetlen. Te vagy az Isten. Imádkozunk azokért, akik ma válaszoltak a szavadra, hogy folytasd bennük azt a munkát, amit elkezdtél. Gyógyítsd őket, formáld őket Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaltok helyet.